Milyen hatása lehet a nyersanyagpiacra az Irán elleni amerikai-izraeli katonai akciónak? Vajon globálisan kilőnek az üzemanyagárak? Hátraarc Németországban mégis maradhatnak az olaj- és gáztüzelésű kazánok. Fordulat Csehországban tavaly 2%-kal nőtt a szénkitermelés. Nyugat-Magyarországon újabb gólyafészkeket telepítettek villanyoszlopokra. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megmozgatta az olaj- és földgáz árát az Irán elleni amerikai-izraeli katonai beavatkozás. Az olajért 10, a gázért 50%-kal kellett többet fizetni hétfőn. A szakértők egyelőre megbecsülni sem tudják, hogy a konfliktusnak milyen hosszabb távú hatása lesz a nyersanyag árakra. Irán lezárta a Hormuzi szorost, ahol a világpiacon értékesített kőolaj nagyjából 5%-a, a teljes dízelexport 20%-a haladt keresztül békeidőben. A tengeri blokkádról Kis Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában.
Hogyha lezárják a szoros, kérdés az, hogy hajókkal-e. Az utóbbi években, de mondhatnám azt évtizedet is, a forradalmi gát a haditengerészeti részlegét nagyon megerősítették. Tehát ott komoly olyan hajók állnak rendelkezésre, amelyen meg tudják állítani, vagy legalábbis zavarni tudják a hajóforgalmat. Ezen kívül ugye a tengeri aknákat is tudnak telepíteni, ami azt jelenti, hogy ott nem tudnak átmenni a hajók. De az amerikaiak azt mondták, nem tudom mennyire felel meg ez a valóságnak, hogy ha betelepítik az aknákat a Hormuzi sorosba, ők 48 órát kipucolják ezeket, tehát fel tudják szedni. Hát nyilván az aknát, ha letelepítik, akkor van, aki fel tudja szedni. Mondjuk 100%-ig nem vagyok biztos, mert könnyebb telepíteni, mint felszedni, de az igazság az, hogy azért ez nagyon megzavarja a nemzetközi hajóforgalmat, teherforgalmat, olajszállítmányokat, ami több országot érinti. Na most ezek az olajtermelő öbölmenti országok azért nem nagyon örülnek annak, hogy az olajat nem tudják adni. Tehát ők is Irán ellen vannak, hogyha bekövetkezik ez a hát még szorosabb zár.
A jelentések szerint két nappal a légicsapások kezdete után már 80 millió hordó kőolaj a világ egynapos teljes fogyasztásának megfelelő nyersanyag várakozott a nyílt vizen veszteglő tankerhajókon. A katari energetikai vállalat bejelentette, felfüggeszti az LNG előállítást, miután iráni támadás érte két fontos gázfeldolgozó létesítményét. Ez különösen érzékenyen érinti az Európai Uniót, a közösség ugyanis az orosz gázról leválva elsősorban Katarból szándékozott nagy mennyiségű földgázt beszerezni. Erről már Hortai Olivér, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője beszélt az Inforádióban. A riporter Exterde Tibor.
Milyen energiapiaci következményekkel kell számolni rövid, közép és hosszú távon?
Egyelőre káosz van. Valóban a Hormuzi szoroson nem haladnak át hajók. Egy de facto lezárásról beszélhetünk. Szombaton bejelentette az iráni forradalmi gárda, hogy lezárta a Hormuzi szoros, de akkor még a hajókövetési adatok alapján voltak olyan tankerhajók, amelyek áthaladtak, sőt még vasárnap délelőtt is. Viszont a vasárnapi nap folyamán ezek szépen lassan visszaestek. A nap végére már nem is nagyon lehetett hajót látni, ami áthaladott volna a Hormuzi szoroson. Irán külügyminisztere jelezte, hogy nincs szó a Hormuzi szoros hivatalos blokkádjáról, lezárásáról, de az iráni forradalmi gárda vasárnap este továbbra is azt a jelzést adta, hogy blokkád van. Az amerikai adminisztráció még vasárnap kiadott egy közleményt, hogy felszólítja a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi szorost, és a biztosító társaságok már szombat este felmondták, törölték a kötvényeiket, ezért én azt gondolom, hogy az a pontos megfogalmazás, hogy egy de facto blokkádról van szó. A következményekkel kapcsolatban talán nem túlzás azt mondani, hogy a sötétben tapogatózunk. Egyszerűen nincsen történelmi mintázat, tapasztalat arra vonatkozóan, hogy mi történik egy ilyen helyzetben. A 80-as években volt arra példa, hogy részlegesen, egy rövidebb ideig blokkolták az áthaladást a Hormuzi szorosan, de ilyen széleskörű blokkádra még nem volt példa, és arra sem volt példa, hogy különböző iráni szereplők egyszerre a Hormuzi szorosan áthaladó hajókat is támadják, illetve közel-kelet más olajinfrastruktúrát infrastruktúrájához, gáz infrastruktúrájához kötődő létesítményeket. Probléma, hogy Irán szempontjából lényegében lőtávon belül vannak a legnagyobb olajkitermelő kapacitások, számos nagyon nagy olajfinomító, tehát nagyon fontos infrastruktúra elemek, és ami az európaiak szempontjából egy nagyobb érvágást jelent, hogy a gázpiacon egy rendkívüli áremelkedési tendencia bontakozott ki. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén most már megközelítettük az 50 euró per megawattórás árszintet. Ilyen magasan utoljára 2023 nyarán álltak, ha jól emlékszem, a gázárak, és nem látjuk, hogy hol van a vége. Az Európai Unió negyedik legnagyobb beszállítója Katar, de volt olyan időszak, amikor a harmadikak voltak, és ami talán még égetőbb, még fájóbb, hogy az Európai Bizottság párhuzamosan azzal, hogy teljesen leválna az orosz energiahordozókról, az orosz gázról, és párhuzamosan azzal, hogy már az elmúlt hónapokban elkezdett lépéseket tenni annak érdekében, hogy az amerikai függőséget, kitettséget is csökkentse, Katarból remélte a helyettesítését ezeknek a beszerzéseknek, de ez most alig, ha fog megtörténni.
Ortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Mégsem tiltja be véglegesen a gáz- és olajkazánokat Németország. A Handelsblatt híre szerint a német kormánykoalíció megállapodott az úgynevezett fűtési törvény átfogó reformjáról. Így továbbra is maradnak a tisztán fosszilis energiát felhasználó berendezések, és még a támogatási rendszer is fennmarad, írta meg a Portfolio. Az uniós tervekről és a német szabályozásról Somosi Zoltánt, a Klímapolitikai Intézet kutatóját hallják.
Míg az előző kormány alatt, mely a szociáldemokraták és a zöldeknek, illetve a liberálisoknak volt a koalíciója, egy az Európai Uniósnál is jóval szigorúbb energetikai szabályozás hozott létre Németország, melyben az új fűtőberendezéseknek már legalább 65%-ban megújuló energiát kellett volna használniuk. Ezt most alapvetően eltörölte az új német kormány, hiszen számos tiltakozás volt és megvalósíthatatlannak ítélték lakossági oldalról. Ehelyett most egy felpuhított változatot kapunk, melyben maradhatnak a fosszilis energiával működő gáz- és olajkazánok, azonban szeretnék azt, illetve előírják, hogy 2029-ig ezek 10%-ban zöld forrásban működjenek, tehát akár biometán, akár bioetanol, zöld olaj, zöld gáz, de valamilyen módon ezt tudják zöldebbé tenni.
Egyébként a 10%-os zöld forrás az Németországban megoldható lenne?
Pont ez a legnagyobb probléma ezzel az elképzeléssel, ugyanis, és ezt írja a legtöbb kritika, ugyanis nem látszik, hogy honnan lesz ez a 10%-nyi biometán és bioetanol, amit a jövőben 2040-ig folyamatosan növelni akarnak. Ugyanis nincs ebből jelentős termelés Európában, ez az Európai Uniós élelmiszerbiztonsági irányelvekkel ütközik, emiatt a kukoricából és a különböző forrásokból nem állítunk elő annyi biometánt és biotanolt, ami elegendő lehetne, úgyhogy ezt az iparágat fel kéne pörgetni. Ez a jövő kihívás lesz, illetve a következő éveké Németország részére.
De akkor a 65%-ot néhány évvel ezelőtt hogy képzelték el? Mert az igencsak messze van a 10%-tól, és ráadásul ugye arról beszélnek a szakértők, hogy a biometán bekeverése akár a földgáz hálózatba az olyan 5-10%-ig talán nagyobb probléma, nagyobb beruházás nélkül megoldható. A 65% az már azért igencsak más dolog.
Igen, a 65% az más irányra vonatkozik, ez két külön fogalom. A 65% az a megújuló energiára vonatkozott. Itt a német jogalkotó arra gondolt, hogy a fűtési rendszer napenergiával, hőszivattyúkkal, különböző technológiákkal ki legyen egészítve megújuló energia szempontjából. Ez az egyenlőre csak 10% biometánra, illetve zöld üzemanyagokra csak és kizárólag bekeverésre vonatkozik, aminek infrastruktúrális problémája nincs, teljes mértékben megoldható. Itt mondom, az esetleges kérdőjel maga a biometánnak az előállítása lesz.
Németországban vannak arra tervek, hogy növelik meg a biometán előállítását néhány éven belül jelentősen?
Németország ebbe az irányba mozog, ezt láthatjuk például amúgy a belső égési motoroknál is, hogy az eredeti teljes betiltás helyett Németország most már az e-üzemanyagok felé mozog. Így tervek vannak ilyen üzemeknek a növelésére, azonban a léptéket egyelőre nem látni, és hogy ezt az igényt ki tudná elégíteni. Mindazonáltal ez sokkal jelen pillanatban elképzelhetőbb, mint az eredeti német zöldek általi terv a 65%-os megújuló arányjal, ugyanis ott például hőszivattyúkkal kellett volna felszerelni rendkívül sok házat és a legtöbb német lakást, amire azon túl, hogy hatalmas költség, valószínűleg ipari kapacitás lehet volna, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora mennyiségben hőszivattyúkat legyártsanak, és felszereljék a német lakosságot ezzel.
Milyen következtetéseket lehetne vonni a berlini döntésből uniós szintre vonatkozóan? Mert hogy ugye volt az Európai Unióban is egy olyan terv, hogy 2029 után új gázkazánokat nem lehet majd, vagy ne lehessen majd üzembe helyezni. Ehhez képest a szabályozás puhult, és most azt látjuk, hogy Németországban újabb enyhítéseket terveznek. Szóval mi látszik ebből a berlini döntésből?
Az uniós szabályozás már tavaly felpuhult, és az eredeti kivezetési dátum egyelőre bizonytalan távba került, akár 10 éves távba, és a zöldek abban reménykedtek, hogy az európai zöldek, hogy a németországi döntés például ilyen irányba precedens értékű lehet, és a kivezetést csak elősegítheti. Azonban ez egy újabb hátraarc lett. A gazdasági realitások azok úgy néz ki, hogy ezt most egyelőre felülírták, úgyhogy egyelőre nem látni azt, hogy akár uniós szinten ilyen, tehát valószínűleg maradunk ennél az enyhébb irányvonalnál, és valószínűleg még egy jó ideig használhatjuk a gázkazánokat, illetve az olajkazánokat, nyilván egyre magasabb hatásfokkal. Ebbe az irányba azonban elmozog a technológia.
Jelen pillanatban az uniós tervek mire vonatkoznak? Milyen kivezetési dátumok vannak?
Jelen pillanatban az uniós tervek alapvetően egy hatásfok növelést írnak elő. Ez eredetileg egy 100-110%-os hatásfok volt, melynek gyakorlatilag csak és kizárólag már a hőszivattyús rendszerek feleltek volna meg. Ennek a felpuhítása történt 85-90%-ra, melynek tökéletesen megfelelnek a kondenzációs kazánok is, ami az az igazság, hogy már a jelenlegi tagállami szintű előírásokkal is összhangban van, ugyanis az unió szinte minden tagállamában újépítés esetén már előírt ez az energiahatékonyság, így az unió alapvetően nem mondott ezzel a döntésével újat tavaly, csupán kihátrált a nagyobb szigorítás mögül.
Észszerű lehet egy ilyen szigorítás? Mert hogy ugye mondta, hogy Németországban sem tudta volna az ipar kiszolgálni a megnövekedett igényt. Vagyis túl nagy lett volna a vásárlói igény, és nem lett volna annyi eszköz, amit beszereljenek. Európai uniós szinten mire lehet számítani?
Én személy szerint hasonló tendenciára számítok, mint most Németországban láthatunk, és ez tűnik logikusnak is, ugyanis Németország a kötelezettséget ugyan eltörölte ilyen irányban, azonban továbbra is fenntartja a támogatásokat, ezek 20-tól 40 ezer euróig terjednek, adott háztartás jövedelmétől is, a hatékonyabb rendszerek elsősorban a hőszivattyúk beszerelésére. Itt egy folyamatos támogatói rendszerre számíthatunk, ahol a lakásoknak, nem maguknak kell viselni ezt a terhet, és az újépítés esetén nem egy az egyben a lakások árába kerül ez be, hanem állami szintű támogatással próbálják ilyen irányba fejleszteni a lakhatási, fűtési struktúrát, illetve zöldíteni.
Magyarországon mennyire korszerű a fűtési technológia, hogyha a lakosságot nézzük, ugye van, ahol még konvektorral fűtenek, van, ahol akár mondjuk vegyes tüzelésű kazánok vannak, máshol pedig modern, mint ön is említette, kondenzációs cirkogázkazánok. Úgy nagy általánosságban a magyar lakosság által üzemeltetett fűtési berendezésekről mi mondható el? Mennyire modern, vagy mennyire cserére szoruló?
A magyarországi tendenciákat figyelve, illetve a fűtési helyzetet, egy Európai Unió átlagának megfelelő helyzetet látunk. Újépítés esetén már egy az egyben állunk is a fejlettebb kondenzációs rendszereket látjuk, illetve az éves felújítási ráta az közel megfelel az uniósnak, mely 1% közelében van. Ezt az unió nagyon régóta szeretné 3%-ra emelni, a fejlettebb tagországokban se sikerül. Sajnos nálunk se. Sajnos vidéken egyenlőre még bőven látunk fatüzelést, konvektorokat, ezeknek kisebb a hatékonysága. Itt ahol lehetőség van, folyamatos felújítási programok vannak, illetve nyilván mindig kell vizsgálni azt, hogy az adott épület esetén lehetséges-e az átalakítás. Ez az új uniós irányelvekben is benne van, hogy a biztonságosság és a költségarányosság alapján lehet ezeket felújítani.
Mit mond mindenre az Európai Unió? Mert hogyha 1%-os a felújítási arány, az azt jelenti, hogy 100 év alatt már sikerül is a mostani technológiát lecserélni. Mivel lehet, mivel kell, vagy mivel tervezik felgyorsítani, nemhogy 3%-ra, hanem még akár ennél nagyobb tempóra is a felújításokat és cseréket?
Ez egy kiváló kérdés, és bárcsak tudna az ember biztató választ mondani, ugyanis 2016 óta ez a mondás, hogy 1%-ról 3%-ra kéne ezt növelni. Az Európai Unió megtérülési számokkal, energiahatékonysággal, a lakosság pénzmegtakarításával magyarázza, hogy ez miért lenne jó és miért érné meg, illetve támogatási rendszerben gondolkodik, hogy ezzel lehetne felgyorsítani, azonban az elmúlt 10 évben 1%-on álltunk 10 éve is, és jelen pillanatban is 1%-on állunk, az arány nem tudott gyorsulni.
Somosi Zoltánt, a Klímapolitikai Intézet kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Fordulat történt a csehországi szénkitermelésben. A hivatalos adatok szerint tavaly 25,6 millió tonna szenet emeltek ki, ami 2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ez azért is figyelemre méltó, mert az ország hosszú távon éppen a szén fokozatos kivezetésére készül. Több mint 250 év után februárban megszűnt a fekete szén kitermelés az országban. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A kitermelés döntő részét, mintegy 95%-át továbbra is a barna szén adja. Ebből 24,3 millió tonnát bányáztak, főként ipari és energetikai célokra. A barna szenet külszíni fejtéssel nyerik ki, elsősorban az ország északnyugati részén, és bár egyelőre fontos energiaforrás, ezt is néhány éven belül kivezetik. Közben azonban egy korszak végleg lezárult, több mint 250 év után megszűnt a fekete szén kitermelés az országban. Az utolsó bányában, a karvinái CSM bányában február elején hozták felszínre az utolsó csillét. A bánya üzemeltetője, az állami ellenőrzés alatt álló OKD vállalat az elmúlt évtizedekben fokozatosan zárta be létesítményeit, mivel a kitermelés gazdaságilag egyre kevésbé érte meg. A fekete szén termelés tavaly már csak 1 millió 280 ezer tonnát tett ki, ami 5%-os csökkenés egy év alatt. Ennek nagy része kokszolható szén volt, amelyet főként az acélipar használ. A vállalat szóvivője Barbara Csernád-Vorzsáková szerint egyszerű a helyzet, ma már nincs elegendő hazai vevő a fekete szénre, és az alacsony árak miatt a kitermelés veszteségessé vált. A folyamat hátterében nem csak gazdasági, hanem politikai döntések is állnak. Csehország célja, hogy legkésőbb 2033-ig teljesen megszüntesse a szén felhasználását az energiatermelésben. Ez összhangban van az Európai Unió klímapolitikájával is, amely a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítását ösztönzi. A bányaszakszervezet vezetője Stefan Pinter szerint a változás elkerülhetetlen volt, mint mondta, csökkent a kereslet, alacsonyak az árak, és minden energetikai vállalat kénytelen alkalmazkodni az új körülményekhez. A fekete szén eltűnése ugyanakkor nem veszélyezteti érdemben az ország energiaellátását. Az áramtermelés egyre nagyobb részét atomerőművek adják, miközben a szén szerepe folyamatosan csökken. A bezárás viszont komoly társadalmi következményekkel járhat, különösen a bányavidékeken, például Karviná térségében, ahol a bánya az egyik legnagyobb munkaadó volt. A vállalat jelenlegi mintegy 2300 dolgozójának többsége nyugdíjba vonulhat, de sokan új munkahely keresésére kényszerülnek. Csehország ezzel csatlakozott azokhoz az európai országokhoz, amelyek már felhagytak a fekete szén kitermelésével, és ezzel egy több évszázados ipari hagyomány ér véget. Az Európai Unióban ma már csak Lengyelországban működnek ilyen bányák, ott is jelentős állami támogatással.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az EON felkészült a gólyák érkezésére, Győr környékén új gólyafészkeket telepítenek, a meglévőket újjáépítik, továbbá 250 villanyoszlopot madárbaráttá alakítanak, mondta a Kedves Brigitta, az EON Hungária csoport külső kommunikációs szakértője. Szabó Gergő interjúja.
A madárvédelmi munkáink azok augusztusban kezdődnek, azt követően, hogy a vonuló madarak elhagyják a fészkeiket. Ilyenkor a nemzeti parkok szakembereivel együtt bejárjuk a területeket, és megnézzük a fészkek állapotát. Tudni kell, hogy az EON hálózatán 3300 fészek van, ez nem kevés. Ezek közül van olyan, ami már régebbi fészek felújításra szorul, vannak viharban megsérült, esetleg elnehezült fészkek, ezeket mindenképpen javítani kell. Illetve minden évben helyezünk ki új gólyafészkeket az oszlopoknak olyan pontján, ahol a gólyák már elkezdtek rőzséből építkezni.
Nagyon nagy számban madárbarát oszlopokat alakítanak ki. Ez mit jelent a gyakorlatban? Úgy országszerte ezt hogy kell elképzelni? Milyen megoszlásban készülnek ilyenek?
Valóban az EON hálózatai az elmúlt években már mind madárbarát módon épültek, tehát teljes védelmet nyújtanak a madarak számára, de vannak olyan régi hálózat szakaszok, amiket folyamatosan teszünk madárbaráttá. Ilyenkor általában fejszerkezeteket cserélünk, vagy pedig burkolatokat teszünk föl a vezetékekre, sokszor rövid szigetelőt hosszú szigetelőre cserélünk, ez azért fontos, hogy távol tartsuk ezeket a nagy szárnyfesztávú madarakat az áramos vezetékektől. Segítjük a madarakat madárkiülők telepítésével is, hiszen egyre kevesebb a koros nagyfa, és sokszor a mi oszlopaink jelentenek kilátópontot ezeknek a madaraknak.
Győr környékén nagy számban fejlesztéseket hajtottak végre.
Valóban Győr környékén egy jelentős beruházásra készülünk idén, egy része már megvalósult, egy része még előttünk van. Közel 10 kilométeren keresztül építjük át a középfeszültségű légvezetékeket, tesszük őket biztonságossá a madarak számára. Ez általában fejszerkezet cserét jelent. Nem azt jelenti, hogy egyetlen szakasz újul meg, hanem több kisebb szakasz, legalább 20 települést érintő hálózat tud így megújulni, és egy gólyák által szívesen használt vonulási, illetve fészkelési területen vonulnak ezek a hálózatok. Nagyon fontos, hogy biztonságban tudjanak a madarak leszállni, költeni ezeken az oszlopokon.
Arról is lehetett olvasni, hogy a ragadozó madarak megmaradása érdekében is tettek kísérleteket.
Valóban, talán kevesen tudják, hogy az EON hálózatán, a nagy feszültségű hálózaton nagyon sok biztonságos műfészek várja a ragadozó madarakat, főleg azokat a vércséket és solymokat, akik nem építenek saját fészket, általában más madarakét foglalják el. Számukra helyezünk ki biztonságos költőládákat, távol vannak így a ragadozóktól, emberi zavartatástól, és védett helyen tudják kikölteni a fiókáikat. Ezekből a fészkekből most már több mint 120 van az EON hálózatán.
Kedves Brigittát, az EON Hungária csoport külső kommunikációs szakértőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!